Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nagy Péter atya vagyok. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a felvidéki Révkomáromból, a hétfői hittanórán keretein belül pedig a szentségekről elmélkedünk. A kedves Mária Rádió hallgatók már hallhatták múlt héten, hogy a gyógyulás szentségeiről kezdtünk el elmélkedni. A gyógyulás szentségeim közül is az első, ugye kettő közül az első a Szent Jónásról, tehát a bűnbocsánatról, a kiengesztelődés szentségéről, több neve is van, ugye, de mind ennek a szentségnek a gazdagságát fejezik ki, hogy ez mit is jelent, mert nem csak egyszerű bűnbevallásról van szó, hanem ugyanúgy arról is, hogy az embernek a bűnei bocsánatot nyernek. Tehát nem csak egyszerűen elmondom azt, hogy én mivel vádolom magamat, bevallom a bűneimet, hanem kapok is bűnbocsánatot. Itt jegyezném meg, hogy én meg lehetne ragadni itt az alkalmat, hogy szóljunk arra, hogy ez nem egy pszichológiai beszélgetés a Szent Jónás, hanem a szentségnek az ereje által az Úr Jézus Krisztus a pap személyébe megbocsátja az én bűneimet. Tehát, hogyha én bennem van egy őszinte bánat, akkor lerakom az Úr Jézus elé a bűnöket, és az Úr Jézus Krisztus pedig a pap személyébe föloldoz. Ahogyan ugye a föloldozás szövegének a leglényegesebb része, hogy és én föloldozlak téged az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ez a mondat, mikor elhangzik a pap szájából, ugye egyes szám egyesben beszél. De mégis az Úr Jézus az, aki a pap személyébe Alter Christi föloldozza a pap az illető szemét. A katekizmus így fogalmaz a gyógyulás szentségével kapcsolatban, amit már múltkor is hallhattak. A keresztény beavatás szentségei által az ember megkapja Krisztus új életét, tehát ugye ez a beavatás szentségei, a keresztség, a birmálás és a szentáldozás. Ezt az életet azonban törékeny cserépedényben hordozzuk. Most még Krisztussal el van rejtve Istenben, most még földi fájdalomnak, betegségnek és halálnak alávetett házunkban vagyunk, Isten gyermekeinek ez az új élete a bűn miatt megsérülhet és el is veszíthető. Szeretném fölhívni a kedves Mária Rádió hallgató figyelmét arra, hogy amikor a gyógyulás szentségéről elmélkedünk, akkor tartsuk igazán a figyelmünk, a szemünk előtt azt a tényt, hogy törékeny cserépedényben hordozzuk. Ahogyan a Szent Pál is írja a korintusi levélbe, ugye a katekizmus is itt megemlíti, hogy a szentségeket törékeny cserépedényben hordozzuk, a beavatás szentségeit. Tehát az Isten kegyelmeit, ami ebbe ugye kifejti, ezek által kifejti a hatását a mi életünkbe. Törékeny cserépedény. Visszaemlékszem tinédzser koromra, amikor már akkor is ugye teológiai tudás nélkül, de mégis megvolt az a hajtóerő az emberben. Beszélgettem egy illetővel pontosan arról, hogy mit jelent elmenni gyónni. Nem tudom, akkor már így megfogalmaztuk közösen talán, de emlékszem, hogy nagyon erősen élt bennem a meggyőződés, hogy az ember a Szentlélek temploma, ahogy Szent Pál is mondja, és meg vagyunk szentelődve, de, és ugye akkor még nem tudtam, most már tudom, hogy törékeny cserépedényben őrizzük ezt a kegyelmet, és amikor összeomlik, és ugyanígy Szent Pálra utalva, összeomlik ez a templom, akkor pedig oda megyünk, ahol ezt föl tudjuk építeni. Tehát újból él az ember a gyógyulás szentségeinek a kegyelmeivel, tehát oda járul a Szent Jónáshoz, vagy amikor már betegen hordozza a keresztet, akkor pedig, hogy megerősödjön a kereszthordozásban, akkor pedig a betegek kenetében részesül. Tehát már akkor is élt az emberben, tehát élt bennem a meggyőződés, hogy nagyon törékeny és könnyen elmúló dologról beszélünk, amikor azt mondom, hogy élet Krisztusban. És ez az élet nem lehet egyszerűen úgy értelmezni, hogy rendben, meggyúntam, és akkor utána majd csak megint karácsonykor megyek gyúnni, vagy majd egy év múlva, hanem az ember törekszik arra, hogy állandóan a megszentelő kegyelem állapotában legyen, mert ha nem, akkor miután ebből kikerül, tehát amikor ugye nemet mond Istennek, és már nincs a megszentelő kegyelem állapotában, akkor a saját maga magatartásában is megmutatkozik, hogy türelmetlenebb lesz az illető, akár drágán fog beszélni, vagy tehát olyan bűnöket fog elkövetni, amit csak úgy nem követne el. Akár beszélek itt egyszerű, vagy akár nagyon súlyos kapitalistát, hogy bűnökről is. Tehát ezért kell vigyázni, és mindig élni kell ezzel a szentséggel. Szoktam volt javasolni, még a prédikációkban is megemlítem, hogy az első pénteki gyónásoknak a tradíciója, ez egy nagyon szép dolog, amit az embernek meg kell őriznie. Azért kell megőrizni, mert ahogyan Viennai Szent János is mondja, hogy az ember kétfajta módon vétkezik, halálosan és ugye bocsánatos bűnöket tud elkövetni. Olyan az embernek a szíve, mint egy kristály, amelyet belep a por. És miután így belepte a por ezt a kristályt, akkor az embernek szüksége van arra, hogy az meg legyen takarítva. És ahogy Viennai János mondja, Szent János mondja, hogy elég, ha csak le van fújva ez a por a kristályról, ami a mi lelkünket szimbolizálná, ilyen a bocsánatos bűnök meggyónása. Ugye a Szent Misében, ugye a Szent Misélén a bűnbánati részbe megbánjuk és megbocsátatnak, de mégis, hogyha az első pénteken érkezünk, akkor mindig buzdítottam és buzdítom a kedves híveket arra, hogy igenis menjenek el gyóni és fejlődjenek, mert a Szent Gyónásból az ember fejlődik is lelkileg. Tehát amellett, hogy ugye megbocsátatnak a bűnök, és nem csak egyszerűen elmondom valakinek, hanem megbocsátatnak a bűnök, van egy harmadik dolog, ami benne nagyon tud bennünket támogatni és segíteni, pedig az a lelki fejlődés. Ezt, amit alá szeretnék húzni. És Viennai Szent János említi, hogy viszont vannak azok a helyzetek, amikor már nem por lepi be ezt a kristályt, hanem teljesen matt. Tehát amikor szükség van arra, hogy is fogalmazzak, ugye meg legyen csiszolva, ugye meg legyen tisztítva, és ott ugye hát azért az fájdalmas tud lenni, ha az ember lelkéről beszélünk. A halálos bűnök ilyenek, amely mattá teszik az ember lelkét, és nem lesz fogékony az Isten hangjára, Isten szavára, és szükség van arra, hogy akkor pedig okvetetlenül ugye az ember a gyónáshoz odajáruljon a szentséghez. És így valóban nehézség adódnak akkor, amikor az illető ritkán jár gyónni, mert akkor vagy rossz Isten képe lesz neki, és azt az Isten képet táplálni fogja saját magában, vagy nem lesz rossz Isten képe, csak félreértett Isten képe lesz, vagy a haragtartó Istenről fog beszélni, a bíróról, arról, aki nem tud irgalmazni soha, mert nem tudja megbocsátani a bűnöket, vagy arról, aki állandóan elég csak elmondanom, de megbánnom nem kell. Tehát elég komoly devianciákat tud okozni az, tud előidézni az, tehát elferdüléseket, amikor az illető személy nem él rendszeresen a gyónás szentségével. Vannak szentek, akik azt mondják, hogy hetente kötelező lenne a gyónás. Vannak szentek, akik azt mondják, hogy például Szent Bernardinról tudjuk azt, hogy igazából ők nagyon sokáig készült egy szentmise bemutatására is, azt hiszem egy évet is, ami bemutatta a szentmisét, mert érezte azt, hogy igazából a bűnbánat idejét neki meg kell tartania, és addig a szentmisét sem mutatta be. Tehát különböző értelmezések vannak, és mégis most ezután hát kimerítő bevezető után vissza szeretnék térni ahhoz a részhez, amikor az Ószövetségről és az Újszövetségről elmélkedünk a bűnbánat szentségének a fényébe, és említettem a kedves Mária Rádió hallgatóknak a múltkori alkalommal, hogy szólni fogok arról, hogy az Ószövetségben mennyire erőteljes az isteni irgalom képe, és sokszor inkább az ember csak úgy félreérti, amikor túlságosan emberi dolgokat az Istenre kivetít, amikor a büntető, haragtartó és bosszúálló Istenről beszél az illető, és akár a Szentírás. Tehát nem szabad elfelejteni, és ezt említeni szeretném, hogy ugye a keleti ember az annak a szimbolikája, az képi szimbolika, még a nyugati embernek a logikája a keletivel szemben, az pedig ugye spekulatív formai logikával dolgozunk. Egyszerűsítve a dolgot, míg mi azt mondjuk, hogy egy meg egy az kettő, addig a képi logika pedig kivetít történeteket az ember elé, és így hozza közelebb az emberhez az, hogy mit kell cselekednie, milyen ő, vagy éppensége milyen az Isten. Tehát ezért is a természethez közel álló emberek az igazságérzete sokkal tapasztalhatóbb, nem csak egyszerűen spekuláción alapult, hanem tapasztalaton. Ezért például az isteni irgalom kifejezése, nem szeretnék idegen szavakat használni, ezért az értelmét mondom rögtön, és a mondani valóját. Egy olyan kifejezés van használva, ami úgy hangzik, hogy öl, anyai öl. Tehát az isteni irgalom az az anyai öl. Tehát az az öl, ahol az ember feltétlenül szeretve van. Tehát nincsenek feltételek szabva. Amikor az irgalomról beszélünk az Ószövetségben, akkor mindig ezt kell a szemünk előtt tartani, hogy az Isten az az irgalmas Isten, akinek az irgalma olyan, mint az anyai öl. Tehát, ha én mostani világképre és a mostani helyzetre szeretném kivetíteni, amiben élünk, tehát a mostani világunkra, a Szent Jónást ismeretében, ahogyan most ismerjük a gyónást, akkor azt ma lehetne mondani, hogy elmegyek gyónni, meggyónom a bűneimet, megbánom azokat, az elégtételt elvégzem, és a föloldozás által és a bűnbeli tökéletes bánat által pedig vissza leszek helyezve ebbe az anyai ölbe, tehát az Isten feltétlen szeretetébe. Isten külön ajándéka az, amikor tudok találkozni olyan emberekkel, akik átélik az Isten feltétlen szeretetét. Tehát azt a feltétlen szeretetet, ami aztán terjed, és mondhatni úgy, hogy a szeretetnek a járványa, ahogy a Ferenc pápa mondta volt az egyik audiencián, hogy a szeretetnek a járványa az, ami terjedjen a világba, tehát is érje el az embert. Az Isten irgalmát ugye megtaláljuk az Ószövetségbe, és van egy gyönyörű dinamikája ennek az Isten irgalomnak. Ha nézzük az Ószövetség első 5 könyvét, akkor világos lesz előttünk az, nagy vonalakba szólva csak, hogy Isten először megteremti az embert, megteremti a világot, szövetségre lép vele, és azt mondja, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet. És végül kiűzi őt a paradicsomból, miután bűnt követ el. Azt mondja, hogy a férfi ugye izzadságával fogja keresni a kenyerét, a nő pedig ugye vajúdva fogja szülni a gyermeket, tehát fájdalmakkal. Mégis megvan az Istenben az, hogy újból fölveszi vele a kapcsolatot, és újra szövetséget ajánl, hogy ez a Noé-nek a szövetsége, ami az egész emberiségről szól. És végül elérkezünk a Teremtés 12-höz, amikor pedig megszólal az Isten, és egyenesen Úrnak mondja magát, szól Adonai, és azt mondja, hogy én mondom, hogy menj ki a földedről, és elvezetlek arra a földre, amit majd adok neked, mondja Ábrahámnak. Ugye a hitatyának is szoktuk őt nevezni. És az Úr pedig elvezeti Ábrahámot arra a földre, ahol majd nagy néppé teszi őt. Tehát ez a gondoskodó Isten képe, aki a gondját viseli a másiknak. Itt is van egy gyönyörű kifejezés, ugye a nyelveinkben ez mennyire szépen megmutatkozik, amikor azt halljuk, hogy például más neve providencia, tehát hogy valamit előrelátóan gondoskodik az Isten az emberről. Előrelátó Isten, előre gondoló, előrelátó Isten. Tehát ezek a kifejezések mind egy nagy igazságot akarnak számunkra fölfedni, hogy az Isten irgalma mindig készen áll. No már most, hogyha tovább megyünk az Ószövetségbe, akkor látjuk azt, hogy a kibanulások könyvébe, vagyis elnézést a kivonulások, igen, a kivonulások könyvébe, Isten az ő népének a siralmát és jajgatását és kiáltását meghallotta. Meghallottam az én népemnek kiáltását. Tehát megint csak az az irgalmas Isten, aki a segítségére akar sietni az ő népének, megy és kivezeti a népet Egyiptomból, és miután megmutatta az ő szeretetét, a népe iránti szeretetét, átvezette őket a Vöröstengeren, ugye ismerjük a történetet, kivezeti a népet, miközben vezeti a népet, ad nekik, köt velük egy szövetséget. Ez a szövetség pedig a 10 parancsolat, amely gyönyörűen megmutatkozik, és Mózes is szépen leírja a szöveg, ahogyan Mózes miután megkapja a kőtáblát, másodszor ugye akkor pedig aláveti magát az Isten kegyelmének, Isten alázatás jelenlétének, mert Isten így szól neki. Az Úr, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő és gazdag a kegyelmekben. Végül Izajás prófétánál is gyönyörűen megtaláljuk azt, amikor a próféta által szól az Isten, amikor azt mondja, és ez pedig már nem az Isten irgalma az ember felé, hanem pontosan az, amit a gyónás után is gyakorolni kellene az embernek, hogy irgalmat gyakoroljon a másik felé, hogy miszerint az Izajás prófétában mondja, 1.17, tanuljatok meg jót tenni, keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet. Kedves Mária Rádió hallgatók, tudni kell azt, hogy az Ószövetségbe és a Mózes 5 könyvébe ez az 1, 2, 3 népcsoport, mondhatni így is, ez mindig úgy végig van vezetve, hogy az embernek mennyire kell gyakorolnia az irgalmat a másikkal szembe. És főleg azokkal szembe, akiknek úgymond nincsen, nem teljes értékű, nem számítanak teljes értékűeknek a semmit a népek között. Az árva, az özvegy, az elnyomott, de ide tartozna még a leprás is. Tehát azok az emberek, akik kitaszítottak, vagy éppenséggel nem felnőttek, vagy özvegyek, amikor már nincsen a férjük, nem létezik, nem él, nincs ott. De a Zsoltárok könyve, ami aztán végképp hemzseg az Isten irgalmasságáról, elég csak a reggeli vagy az esti Zsoltárra gondolni, a negyedik, ötödik Zsoltárra gondolni, vagy magára az első Zsoltárra, amikor az út választásáról van szó, hogy az ember nem fog menni a bűnösök útját, nem válassza, hanem a jó utat válassza. És akár a 118-as Zsoltár is, ami egy gyönyörű, nagy, terjedelmű Zsoltár, ami ugyanúgy tele van az Isten irgalmával, és az ember egyéni bűnbánatával, aminek ugye par excellence, a legszebb képe, az az 50. Zsoltár, Dávid bűnbánati Zsoltára. Kedves Mária Rádió hallgatók, most egy rövid zenei szünetre elköszönnék, és utána pedig folytatjuk. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oh, no.
Atya Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat Felvidékről, határon innen és túl a Magyarország és felvidéki hallgatókat is egyben. Nagy Péter Atya vagyok, még mindig a hétfő hittanóra keretein belül a Szent Jónásról elmélkedünk, és a zenei szünet előtt említettem a Mária Rádió hallgatóknak, hogy Isten irgalmáról fogunk szólni. Arról is szóltunk pár szót, persze lehetne beszélni róla, akár órákon át, ezért az ember a teljesség igénye nélkül próbálja a dolgokat megemlíteni és érinteni. Viszont nagyon örülök annak, hogy akár itt Felvidéken is már több helyen hallható a Mária Rádió, akár szülőfalumban is, ugye Perbetén, vagy akár Újvár környékén, vagy akár ugye Ipolyság környékén, már nem csak keleten, ugye Rozsnyói Egyház megye is úgy, nem tudom, Kassán is hallani. Tehát Gábor atyáékat üdvözöljük, ugye. Üdvözöljük a keletieket. Mindenkit üdvözlünk. Úgyhogy a Mária Rádió lehetőséget nyújt számunkra, hogy elmélkedhessünk a hittanórák keretein belül egyes témákról, amelyek a mi hittitkaink, amelyeket az Úr kinyilatkoztat számunkra. És nekem jutott ugye az a tisztes feladat, hogy én is vállaljak egy hittanórát a hét folyamán, így nekem jutott a hétfői. Így az újonnan bekapcsolódó Mária Rádió hallgatóknak mondanám, én Felsőszeli plébánosa vagyok, azaz lelki atyája, Nagy Péter atya vagyok. A írott sajtóban Nagy Péter Jánosként szerepelek, úgyhogy továbbá 2013-ban szenteltek, innen származom egyébként Komáromból, itt születtem, és az úszőlőjébe vagyok már hányadik, nyolcadik, hetedik éve, igen. Tehát a kedves Mária Rádió hallgatóknak a Szent Jónásról elmélkedek, és most pedig előbb befejeztük ugye az Ószövetséget, még az Új Szövetséget szeretném összesíteni, amiről ugyancsak lehetne beszélni, de megpróbálom úgy összehozni, hogy az teljesen érthető legyen, vagy pedig, hogyha vannak kérdések, azokat pedig az illető hallgató tovább gondolhassa. Az Új Szövetségben fejeződik ki, kedves drága testvéreim, az Isten irgalmasságának úgymond a csúcsa. Az első századokban ezért nagyon sokszor voltak olyan illetők, akik ellene mentek, és ezt már említettem is a Szentírásnak, akik azt mondták, hogy van az Új Szövetség Istene, és van az Ószövetség Istene, és ez a kettő nem ugyanaz. Mert amíg Jézus az irgalomról beszél, addig az Ószövetség Istene mindig a büntetésről. De azt hiszem, hogy ezt már az előbb tisztázni tudtuk, legalábbis nagy léptékekben. Ezért számít csak az Új Szövetség Istene. Tehát Jézus Krisztus az, aki megjeleníti az Istent, annak az irgalmas szeretetét, az az Isten létezik. Ez egy nagy hiba, mert például, hogyha a Márk evangéliumát megfognánk, és abból kivágnánk az ószövetségi részeket, akkor szó szerint érthetetlen lenne a Márk evangéliuma, mert annyi ószövetségi idézetet tartalmaz, de ide tartozik az összes újszövetségi irat, ami a Szentírásba benne foglaltatik. Nem szabad az Új Szövetség nélkül értelmezni az Új Szövetséget, hanem úgy kell tekinteni az Új Szövetségre, mint sensus plenior, tehát teljes értelme, teljes mondani valója az Úr Jézus Krisztussal nyilatkoztatik ki. Tehát attól a pillanattól kezdve, amikor az Isten megjelent az angyal által Máriánál, meghirdette számára, hogy ő először is kegyelemmel teljes, másodszor meghirdette azt, hogy gyermeket fog fogadni a Szentlélektől, ettől a pillanattól kezdve beszélhetünk arról az időről, amit a Galata levélben úgy fogalmaz a Szent Író, Szent Pál, hogy az idők teljességében elérkezett. Tehát az idők teljessége. Mondhatni azt is, hogy az teremtéstől fogva az idők teljessége Krisztusban érkezik el. Abban a Krisztusban, aki bennünk, aki számunkra megismerteti az atyát, és aki megismerteti az atyát az ő személye által, annak ugye az már az megvallja az Istent, és átment az örök életre. Tehát már elkezdődik benne az örök élet, aki megvallja az atyát, és megvallja a fiút és a szent lelket, ha tetszik. Tehát, drága testvéreim, nem szabad azt mondani, hogy létezik egy ószövetségi Isten, meg egy újszövetségi, hanem van az Isten, aki kinyilatkoztatja magát, a Szent Háromságú Egyisten, aki az ő fiába, Jézus Krisztus személyébe emberré lesz a második isteni személy, míg végül elküldi a szent lelket, amely aztán, ugye ahogyan arról már a hittitkokat illetően a hiszek egyben elmélkedtünk, megszenteli és segíti Isten népét. Tehát katolikus ember számára ezek az igazságok, ezek mérvadóak kellenek, hogy legyenek, főleg akkor, amikor a bűnbánat szentség, és a bocsánat, mindig azt mondom, hogy bűnbánat, tehát a bűnbocsánat szentségéről elmélkedünk, vagy bármely más szentségről. Mert a szentségeknek, a szentségek azok elengedhetetlen részei az egyházi, a keresztény életnek. Ugye látható jelek, láthatatlan kegyelmek megnyilatkozói, tehát megtestesítői. Látható jelek által láthatatlan kegyelmek. Nem szabad elfelejteni. A kis első áldozók ezt fújják, úgyhogy szerintem fújja nyugodtan mindenki. Látható jelek által láthatatlan kegyelmek. Fontos ezt mindig ismételni, mert miután van az embernek egy bizonyos fogalomrendszere, mert tud valami fogalmat társítani a dologhoz, ki tudja fejezni, akkor utána el lehet kezdeni beszélgetni arról, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy láthatatlan kegyelem, meg mit jelent az, hogy látható jel. Erre törekszünk éppenséggel a hittanóránk keretein belül, hogy erről szót ejtsünk. Tehát, kedves testvéreim, az új szövetségben beteljesedik az, ami az ószövetségben meg van hirdetve, és az Úr Jézus Krisztus személyébe elérkezik az Isten irgalma, mert az Isten emberré lesz, és egy lesz közülünk a bűnt kivéve, ahogy ezt Pál is mondja, és fontos az, hogy mindig kész az irgalomra. Még mielőtt beszélnénk a konkrét dolgokról, igazából ez ismétlés lenne múlt hétről, a konkrét passzusokról, ahol a bűnbocsánat szentségéről van szó, annak megalapozottságáról, csak szeretnék röviden szólni arról, hogy milyen jelek vannak, és milyen passzusok a Szentírásban az Isten irgalmával kapcsolatban. Először is a legfontosabb dolog, Isten irgalma, az a karácsony, hogy az Isten emberré lesz. Ez egy hallatlan dolog. Az Isten irgalmának közvetlen megjelenítője az új szövetségben az maga a megtestesülés. Sőt, már az, hogy az Úr Jézus, hogy az Isten kiválaszt egy asszonyt, Máriát, akit megóva az átteredő bűntől, megóvja őt, és makulátlan marad, és ő fogja szülni a világ üdvözítőjét, Jeshua. Az, aki megváltja az ő népét. Az, aki meghirdeti az Isten országát. Az, akiben eljön hozzánk az Isten. Isten irgalmáról például a irgalma szamaritánus képe van előttünk. Ugye Lukács evangéliuma, vagy a tékozló fiú története, vagy a bűnbánó asszony története, vagy éppenséggel a infragrante, ugye házasságtörésén elcsípett asszonynak a esete, amikor Jézus mégis ír a földben, és földre, és utána fölegyenesedik, és mondja a népnek, a véneknek, akik odahozták elé az asszonyt, hogy na, akkor ezzel mit csináljunk? Akkor mondja azt, hogy mindaz, aki vétek nélkül van, az vesse rá az első követ. Te pedig menj és ne vétkezz. Persze, vénektől kezdve, mert ugye legalább becsületünkre váljék, és szerintem az idősek ezt nagyon is megszívlelhetik, hogy az idős embernek nagyon is tudatában kell lenni annak, hogy mennyire bűnös, és mennyire rászul az Isten irgalmára, hiszen annyi élettapasztalat van a háta mögött, hogy a vénektől kezdve a fiatalokig mindenki eloldalgott. tehát ott hagyta Jézust és a házasságtörő asszont, és végül Jézus fölegyenesedve mondja, nincs aki elárulj, nincs aki elítéljen, én sem ítélek el téged, menj, de többé ne vétkezz. Vagy ugyanilyen a szamáriai asszonnyal való találkozása Jézusnak Jákob kútjánál, amely külön hittanórát igényelhetne, arról való elmélkedés, vagy akár külön szentírási részekről elmélkedni, amikor az Isten irgalmát említjük. Itt is gyönyörű, mert ugye rájön, tehát Jézus megmondja, hogy 5 férjed volt, és akivel együtt élsz, még az sem mostani férjed. Délidőben mész ki vizet, vízér a kútra, amikor ugye csak a félbolond járna ki, tehát annyira szégyelte magát, hogy délben megy ki. Tehát kedves testvéreim, mégül is ez az asszony fölismeri, hogy ő a messiás. Elmegy, otthagyja azt a korsót, és elmondja mindenkinek, hogy kivel találkozott. Végül az Isten irgalma teljes egészében megnyilatkozik a kereszten. Uram, bocsáss meg nekik azt, amit... Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus áldozata, Jézus kereszt áldozata az ő szívének az áldozata, amiből mindnyájan tudunk meríteni. Ezért, kedves testvéreim, az Isten irgalma határtalan, csak az embernek ki kell nyitni a szívét. Majd jövő alkalommal fog szólni még arról, hogy ez hogyan fejlődött ki az egyes korokban, első keresztényektől kezdve, egészen a mai napig, és ma pedig milyen devianciákat lehet tapasztalni a Szent Jónással kapcsolatban. De most legyen annyi elég számunkra, hogy a kereszt tövében elmélkedjünk a bűnbocsánatról, arról, hogy az Isten azt mondja nekünk is, hogy békesség nektek. Tehát jön az Isten és mondja, hogy békesség neked, aki annyira vagy nem veszed észre, hogy mi a bűnöd, vagy már nem látod. Nem csoda, hogyha az embernek a úgynevezett kristálya, az ő lelke már matt, nem fénylik, vagy éppenséggel túl sok por van rátelepedve, és közben mattos is. Tehát kedves testvéreim, a bűnbocsánat szentségéről elmélkedvünk, innen a révkomáromi stúdióból búcsúzok önöktől, határon innen és határon túl. A következő alkalommal, jövő héten hétfőn, hogyha Jóisten is megengedi, akkor majd ugyanúgy fogom várni a hívásokat, és megoszhatják a kedves testvérek a tanúságtételüket, például a saját megtérésükkel kapcsolatban, vagy akár megtérésekről, amelynek tudatában vannak, amiről hallottak, hogy így bennünket és az összes Mária Rádió hallgatót gazdagítani tudják. Nagy Péter atya voltam, innen a felvidéki Révkomáromból, Isten áldását kívánva imádkozok minden kedves Mária Rádió hallgatóért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.